Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Kik a magyar történelem nagy nő alakjai, miként viszonyulunk hozzájuk, és egy másik érdekes kérdés, amiről ma beszélgetni fogunk, hogy hogyan jelenhet meg az irodalom, a történelem és a kultúra, a szabadtéri színházak, az irodalmi séták, a népművészet, a hagyományokat bemutató programok által hazánk tájain, tehát kulturális turizmus is lesz a mai témánk, mit értünk ez alatt. Mai vendégem pedig egy kivételesen sokoldalú, sikeres írónő, Ugrons Zsolna, aki amellett, hogy író, újságíró, kommunikációs szakember, kulturális műsorok vezetője, sok mindent felsorolhatnánk, és édesanyja, ezt is szerettem volna kiemelni. Zsolna, örülök, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hát sok mindent felsoroltam, de szeretnélek téged kérdezni inkább erről, hogy te melyiknek és milyen sorrendben tartod ezek közül magadat?
Ez nagyon nehéz kérdés, hogyha ez egy szakmai kérdés, tehát hogy elsősorban hol érzem komfortosan magam, melyik területen, ahol dolgozom. Én azt gondolom, hogy ha egy szóban kell válaszolni, akkor írónak gondolom magam, de nem talán az jobb szó, hogy történetmesélő, mert én azt gondolom, hogy minden munkámban, amit csinálok, én minden munkában történeteket mesélek, és ez most mindegy, hogy éppen dokumentumfilmet írok, vagy félig meddig rendezek, mindegy, hogy regényt írok, mindegy, hogy éppen egy kulturális műsort állítok össze, vagy mondjuk éppen egy interjút
készítek. De igen, hogy másokat kérdezel.
Igen, de az is egyfajta történetmesélés, mert nyilván te is tudod, hogy ezért igen. Aki kérdez, az valamennyire irányítja a beszélgetést. Én a történetmesélésnél egyetlen egy dolgot szeretek jobban a szakmában, amikor mások mesélnek történetet, és erre lehet valahogyan kapcsolódni, és egy kicsit a regényeimmel is ugyanezt csinálom, azt gondolom, mert nyilván én találom ki, tehát ezek fikciók, de nagyon sokat kutatok, és ezt a részét is nagyon élvezem, amikor megtalálok történeteket a világban. Azt hiszem, hogy bennem van egy nagyon nagy kíváncsiság az emberek felé, vagy nagyon sokat szeretnék tudni az emberekről, nem feltétlenül az egyes emberről, hanem a miértekről, a mikéntekről, és ezt valahogy úgy tudom legjobban becsomagolni és továbbadni, hogy történeteket mesélek róluk.
És ez tizenévesen is, hogyha egy visszaemlékszel, meg volt már benned ez a fajta kíváncsiság? Vagy a tizenéves Ugrons Zsolna tudta, hogy mi szeretne lenni?
Új, minden szerettem volna lenni, régész, fodrász, jó, nem minden színésznő, de azért nem, ez egy csomó mindenkinél van, újságíró. Nagyon sokat olvastam. Én egy ilyen nagyon olvasós gyerek voltam, tehát engem valószínűleg valami sarokban lehetett mindig megtalálni, vagy valami asztal alatt elbújva egy könyvvel. Ha elmentünk kirándulni, akkor is, én az erdőben is olvastam, tehát hogy már akkor is nagyon érdekeltek a történetek. Ez kicsit szerencse, mert hogy akkor nem volt olyan nagy tévénézés akkoriban, és ezt megtartottam, tehát a saját gyerekeimnél is ilyen elképesztő szigor volt, tehát nekem nincs tévém, amióta az eszemet tudom. Amióta egyedül önálló felnőtt életem van, azóta nincs tévém. Úgyhogy nekem a történetmesélés az a könyvek, hogy akartam ezt így, tehát én nem írtam például, nagyon sokan, akik később ezzel foglalkoznak, nagyon korán elkezdenek írni. Én nem, talán egy-két verset ilyen tizenévesen, naplót ilyen hektikusan, kicsit talán azért, mert nyilván körülöttem mások is írtak, szóval nem volt bennem ez a közlés. Az újságírás az elég korán jött, olyan kamaszkoromban, de nem az írás felől jött, hanem volt egy ilyen azóta is néha felhangosodó és nehezen elhalkítható, kiabáló igazságérzetem, és azt gondoltam, hogy az újságírás a negyedik hatalmi ág, és
majd
még így tanultuk, tehát az újságíró az, aki felgöngyölíti, kideríti és elmeséli az igazat. Ezek az illúzióim elég fiatalon szertefoszlottak, de a történetmesélés megmaradt.
Ami nagyon fontos és meghatározó, ugye a személyiséged és az utat szempontjából, hogy honnan származol, és hát sokan ismerik a történetedet, és akkor maradjunk a történeteknél, de hogy egy arisztokrata családból származol. Mikor kezdett el foglalkoztatni igazán az, hogy te honnan jössz?
Hát azért az, hogy az édesapám családja egy régi erdélyi földbirtokos család, ez az én életemben elég sokáig inkább hátrányként jelent meg, az a legkevesebb egyébként, hogy az én életem az ő életükben, tehát az édesapám meg a nagyszüleim életében, vagy az ő generációjuk életében, hiszen azért ők a második világháború alatt és után ennek elég, annak, hogy hova születtek, elég komoly árat fizettek azért, hogy hova születtek. Nyilván kitelepítették őket, minden vagyonukat elvették, tehát amikor én megszülettem, ennek inkább nem is tudom, hogy mondjam, tehát hogy azért nyilván ennek voltak előnyei, mert nagyon sok olyan dolgot kaptam a családomtól, amiért nagyon hálás vagyok, szellemi, intellektuális, talán morális örökséget.
Tehát egy tartást.
Igen, de hogy azért, na, tehát hogy azért a Ceausescu rezsimben ebből a háttérből jönni nem volt kifejezetten előnyös, mondom,
mert ennek 11 éves
töztem,
voltál,
amikor eljöttünk, de mondjuk én tényleg ennek a kisebbik részét vittem, tehát főleg az apámik vitték a nagy részét, akik nem tanulhattak tovább, nem dolgozhattak olyan helyen, nem, nem csinálhattak karriert, tehát nyilván ők ennek így komoly következményei voltak az ő életükben. Én ezzel nem foglalkoztam, mi nyilván olyan történetekkel nőttünk föl, amik kicsit talán mások voltak, mint mások történetei, de minden családban vannak történetek, és minden családban kicsit más történetek vannak. Nekem ez így nem volt nagyon, nagyon sokáig nem volt jelen az életemben. Azt hiszem, hogy egészen addig nem volt jelen az életemben, amíg vérezem mentem, és nem költöztem Erdélybe egy kastélyba, és akkor ez úgy hirtelen...
Megelevenedett.
Igen, úgy hirtelen jelen lett az életemben, akkor a, nem tudom, a kollégáim, a volt osztálytársam, jé, tényleg, mert eddig erről soha nem volt szó, és szerintem ez így rendjén is van. És aztán, amint elváltam, és elköltöztem ebből az Erdély kastélyból vissza Budapestre, az úgy azt gondoltam, hogy megint kezd egy kicsit ez így lecsengeni, hiszen ez már azért elég régen volt. Úgyhogy ez most megint nem annyira hangsúlyos az életemben. A magánéletemben nyilván ez valahogy jelen van, hiszen a barátaim, rokonaim nem változtak, ugyan ők azok.
És hát a történeteket gondolom a gyermekeidnek is átadtad.
Igen,
a
gyerekeim is részben kicsit ebben élnek, de azért a szakmai életemben, vagy így a mindennapjaimban nem feltétlenül van ez. Nem tudom, olyan nehéz erről beszélni, mert nem tudom, kinek mi van a fejében. Tehát ilyen fura módon közelítek én is ehhez, mert szerintem én pont úgy élek, mint bárki más, de közben meg, amikor ezt mondom, akkor mindig a fejemre kompintanak, hogy nem, nem úgy élek, mint bárki más, mert nem tudom, nálunk így. És azt sem tudom, hogy ez innen jönne, vagy máshonnan jön, de mi például leülünk reggelizni, akkor akkor gyertya van, megterítünk porcelánban, nem tudom, de ez nem feltétlenül, ez máshol is van, aki nem ilyen környezetből jön, vagy nincs, vagy olyan, aki ilyen hasonló háttérből jön, ott is van olyan, hogy ez nincs, szóval nem tudom, hogy ez, ezek az általánosítások mindig kicsit ilyen furák.
Akkor szakadjunk el a sztereotípiáktól. Viszont amire kíváncsi vagyok, ugye mondtad, hogy az erdélyi kastélyból visszaköltöztél Budapestre.
Miért? Ez nagyon régen volt,
nem? Igen, de hogy Budapest, miért Budapestre, és Budapest mit jelent?
Mert én előtte is Budapesten éltem, én Budapesten nőttem föl, itt jártam egyetemre, itt voltak a barátaim, itt kezdtem el dolgozni, itt csodálkoztam rá a világra, tehát én legalább annyira vagyok, szerintem többet éltem Budapesten, mint Erdélyben, vagy legalább annyit, nem tudom, ki kéne számolni, ebben sose vagyok jó. Tehát én mindig ez a kérdés, hogy hol vagyok otthon, én útközben vagyok otthon, tehát ott is van egy felem, meg itt is van egy felem. Nem tudom, tényleg mind a két helyen otthon vagyok. Ott egy kicsit talán jobban van a szívem, mert ott értem legjobban a humort, meg ott 30 másodperccel tudok kapcsolódni bármire. Nagyon szeretem Erdélynek ezt a olyan fajta realitását, ami már nem valóság innen nyugatabbra, de azért valójában az a valóság szerintem. Ezt a természetközeli életet, ezt a, van benne valamiféle nyersség, valami, az életnek van egy ilyen kiszámíthatatlansága, amit én nagyon szeretek, de közben Budapestet is szeretem, Budapestnek a zajait, a furcsaságait. Budapesten is szerintem van egy ilyen, ez klassz, hogy itt találkozik a kelet, meg a nyugat, meg észak, meg dél, én ezt így szeretem, meg élem.
Hosszú évekig híradóztál is, illetve a MOL kommunikációs szakértője is voltál, ami elég távol áll a regényírástól. Honnan jött, mikor jött az, hogy írni akarsz?
Akkor éppen Erdélyben éltem, egy kis, is olyan kicsi, egy faluban, Székelyföldön, és megtaláltam a nagymamám receptes könyvét, kézzel írott receptes könyvét, ami egy elég fura receptes könyv volt, mert a második világháború alatt kezdte összegyűjteni ezeket a recepteket. Az az apai nagymamám, aki nagyon kicsi voltam, amikor meghalt, tehát nem nagyon ismertem, azt tudtam róla, hogy valószínűleg soha életében nem főzött, ezért még furább volt ez a receptes könyv, amiben ráadásul olyan hozzávalók szerepeltek, mint kapribogyó, meg ananász, és az én nagymamám Erdélyben élt a mezőségen, ez Kolozsvár és Marosvásárhely között egy rész a világ véget. Ez egy ilyen mezőgazdasági rész, nagyon agrár, tehát nem egy hura volt, na, ez a receptes könyv. És elkezdtem ilyen családi történeteket összegyűjteni ezekhez a receptekhez, meg kérdezősködni, hogy akkor ezek hogy, meg mint, és ezekből így összeállt egy ilyen anekdóta gyűjtemény, és ezt meg akartam jelentetni, mint egy szakácskönyvet, sztorikkal akartam. És akkor a televízióban dolgoztam sokáig, és a tévés kapcsolataimon keresztül úgy tűnt, hogy valaki ezt kiadja, ezt a könyvet, de mondta, hogy írjak ebből egy regényt, egy gasztroregényt, mert akkor voltak ezek ilyen nagyon divatosak, ezek a gasztroregények, és én leültem, és egy hónap alatt meg is írtam ezt a gasztroregényt, ami aztán nem kellett, vagy nem tetszett, de ott volt egy kézirat, amin aztán még egy kicsit dolgoztam, és tényleg elég nagy szerencsével, meg ismeretségeken keresztül elkerült egy kiadóhoz. Ez volt az Úrilányok Erdélyben, ami aztán ilyen egészen döbbenetes.
Ez 2010, ugye?
Körülbelül. Igen, és ez ilyen egészen hihetetlen nagyot ment, ma így azt mondanák.
De hát hónapokig vezette a sikerlistákat, ugye?
Brutális példányszámban adtuk el, amit szerintem ma már nem is lehet. Egyébként
ilyen
senki nem számított rá, kiadósod, ma már ilyen példányszámokat nem is lehet csinálni, tehát ugye az elmúlt ez a pillanat. És akkor ez egy belépő volt, azt gondolom oda, ez egy ilyen kb. Bianco check volt, hogy jó, akkor írhatsz bármit, amit akarsz. És akkor írtam egy Meskó Zsolttal, közösen írtunk egy levélregényt, Szerelemféltőket, ez volt a második könyvem, és utána kiadót váltottam, és amikor kiadót váltottam, akkor egy ilyen nagyon nagyvonalú ajánlatot kaptam a Libri kiadótól, aki azóta is a kiadóm, hogy írjak bármit, amit szeretnék, és azt gondolom, hogy az én életemben íróként ez volt az első tudatos pont, amikor leültem.
Írhatsz,
igen, akkor és akkor leültem, és tényleg végig gondoltam, hogy jó, akkor én most mit szeretnék írni, és akkor arra gondoltam, hogy szeretnék írni egy olyan regényt, amit én szeretnék magyarul olvasni, és más nyelven már olvastam, de magyarul hasonlót nem, és akkor leültem, és megírtam magamnak az Erdélyi mennyegzőt, ami aztán egy trilógiának lett az eleje, aminek még mindig nincs kész a vége, szóval még mindig adós vagyok a harmadik regényel, pedig ez már baromi régen volt. Na hát így kezdődött ez az íróság.
És hát egyrészt visszaköszönnek az arisztokrata történetek, másrészt nagyon fontos az írásaidban a női alakoknak a sorsa, ha jól tudom. Tehát, hogy azt honnan meríted, a történelem mennyire találkozik a realitással, hol van a fikció, ahol már belép a képbe, hol van a te receptes könyvedben az egyensúly?
Én azt gondolom, hogy én olyan regényt szerettem volna írni, ami úgy mesél a magyar történelemről, hogy talán egy kicsit a nők szerepét is felnagyítja, vagy legalább megpróbálja kicsit így kiegyensúlyozni ezt a nagyon férfi hangsúlyú történetmesélést, és
hát,
ehhez kerestem.
A hősök mindig inkább a férfiak?
Hát a hősök mindig, most már nem nyilván, tehát ez egy régi történet, most már azért nagyon sok ilyen könyv van, meg regény, meg
tehát az elmúlt 10-15 évben sok
igen,
változott.
Azért ez már talán már le is csengett, meg már hú, de hol tartunk már igen. Attól, hogy igen, de akkor ez még nem volt, és nekem mindig ilyen igazságtalannak éreztem, és főleg minél többet kutattam, annál inkább. És valójában én egy főhőst kerestem ehhez, egy hősnőt kerestem ehhez, hogy erről tudjak mesélni, és ahogy elkezdtem kutatni, mindig úgy olvasok, nézek ilyen történelmi témájú könyveket, vagy filmeket, hogy valamiért van bennem egy ilyen kíváncsiság, hogy utána nézek, hogy ebből mi a fikció, és mi az, ami nem. És ez semmit nem von le, vagy ad hozzá egyébként szerintem egy ilyen alkotásnak az értékéből, de mindegy. És a Báthori Anna is így került, aki az én főhősnőm ebben a két regényben, az én látókörömben, hogy ugye Moritz trilógiájában ő egy ilyen, hát egy ilyen csábító, rossz életű nő, és megnéztem, hogy mit tudunk róla valójában a történelemből, és az derült ki, hogy nagyjából semmit, de hogy ez egy Móricz fikció, megtaláltam azt a levelet, amiből Móricz kiindult, ami szerintem zseniális írói eszköz volt nála, vagy fogás, tehát hogy na mindegy. És akkor én egy másik fajta Báthori Annát képzeltem el, és megírtam Báthori Annát. És miközben Báthori Annát írtam, közben egyébként találtam elképesztő női sorsokat még, meg egészen elképesztő hősnőket. Például a Várdai Katalint, aki az én kedvencem ebből a két regényből, akiről az életben soha senki nem hallott, soha nem tanulunk róla semmit, miközben a magyar protestantizmus egyik egészen meghatározó alakja, a nyomdát alapít, bibliát nyomtat, orvosokat, prédikátorokat tanított külföldön, félkézzel elkormányoz egy megyét, vagy nem tudom, tehát hogy egy csomó ilyen nő került a látókörömbe, miközben kutattam a forrásokból, és én őket mind megpróbáltam megírni. Kicsit igazságot szolgáltatva nekik, kicsit meg magam szórakoztatása.
És egyébként van egy 15 meg egy 18 éves lányod, ők olvasták a regényeidet?
Szerintem nem. Most így ezen el kellett gondolkodnom. Talán az elsőt elkezdték, de aztán úgy nem.
Tehát még fiatalok hozzá, vagy fiatalok
szerintem nem. Az új lányok Erdélyben azokat a történeteket azok ők máshonnan ismerik. Uh-huh. Tehát azért ezek olyan történetek, amik ilyen családi anekdotok, amiket én össze-vissza át, meg mindenféleképpen gyúrtam, átalakítottam, kiegészítettem, elvettem belőle. Tehát ez tényleg egy fikció, de hogy ezekből ilyen elemeket ők ismernek máshonnan, és szerintem ez egy kicsit ilyen zavaró volt nekik, vagy úgy nem volt kedvük hozzá. A másik két regényt meg nem is tudom, nem adtam a kezükbe, meg valahogy nem is jutott eszükbe. Én nem nagyon ritkán viszem el a gyerekeimet bárhova, bármilyen irodalmi estre, csak akkor, hogyha azt gondolom, hogy ez valami miatt direkt nekik érdekes. Megpróbálom így távol tartani a gyerekeimtől ezt a szakmai életemet, mert hogy úgyis túl sokat kapnak belőle. Van egy a kicsi, Cleo, ilyen 5 éves lehetett, és valami óvodai farsangra készült, és én főztem a konyhában, és csak azt hallottam, hogy a gyerek bent azt kiabálja, hogy ő Betlennek öltözik a farsangon, és akkor így elhűltem, mert akkor írtam ezt a, amiben Betlen Gábor szerepel, és mondom, te jó ég, mit csinálok a gyerekeimmel, hogy itt egy 5 éves gyereket idáig, tehát rettenetes, hogy ennyire behúztam ezt az életükbe, hogy azt kiabálja, hogy Betlennek öltözik, ez szörnyű, mit csinálok a gyerekeimmel. Szerencsére a nővérének több esze van, mint nekem, és rájött, hogy valójában ő Batmant akar mondani, de a Betlent, ezt többet hallotta otthon, mint a Batmant, úgyhogy így összekeveredett a fejében.
Ez egy jel volt, hogy...
És akkor így azt gondoltam, hogy jó, oké, tehát hogy amúgy is egy csomó olyan minden van az életükben, amit nem ők választottak maguknak, és megpróbálom őket minél távolabb tartani ettől a részétől.
Beszéltünk arról, hogy mit szeretsz Erdélyben, mit szeretsz Budapestben, de mit szeretsz Magyarországban.
Kultúra és turizmus úgy került az én életembe, hogy nem is tettem rá ezt a címkét, hogy kulturális turizmus. Amikor Erdélyben éltem, akkor jött egy romos birtokból, ahol több épület volt, próbáltunk egy turisztikai attrakciót és egy szálláshelyet fejleszteni, anélkül, hogy ezeket a kifejezéseket valaha az életemben hallottam volna. Gyakorlatilag egy panziót nyitottunk. Meg is nyitottuk, meg aztán az azóta egy elég komoly helyi fejlődött, és annak az elején, ennek az útnak én is részese voltam, tehát én úgy tanultam a turizmust, hogy nem tanultam a turizmust, jogász vagyok, újságíró lettem, és egyszerűen ki kellett találni egy helyet, amit aztán elég gyorsan el is kellett adni, egy helyet a világ végén Erdélyben, nagyon messze mindentől, 3 órára bármilyen repülőtértől, 1 órányira vasútállomások, tehát hogy mondjuk egy ilyen nagyobb vasútállomástól. De közben ott volt egy gyönyörű környezet, meg egy csomó minden, és az egészen elképesztően nagy tanúság az volt az életemben, tehát hogy miután megnyitott ez a panzió, rá pár hónapra londoni, nem tudom, a Tatler, meg a, nem tudom, a londoni Magyarországról a Marie Claire, egy csomó külföldi újság, amerikai újságok jöttek oda fotózni, cikket írni, és akkor kiderült, hogy minden a turizmusban. Vagy belém akkor belém égett ez a tanulság, hogy a turizmusban valójában minden a történetmeséléssel kezdődik. Tehát ott volt egy nagyon erős sztori, egy nagyon jó sztori, egy olyan sztori, ami még nem volt, és ez tényleg mindenkit oda vonzott a világból. És nyilván erre aztán megfelelő szolgáltatást kell fejleszteni, meg mindent, de ha a kulturális turizmusról beszélünk, akkor nekem a tényleg a nagyon erős meggyőződésem az, hogy minden a történetmesélésnél kezdődik. És ez aztán egy csomószor visszaköszönt a világban, ahol utaztam. Tehát, hogyha mondjuk például Toszkánára gondolok, akkor nyilván ott van egy csomó minden, amit el lehet adni, de azért Toszkána is abból lett, hogy valakik elkezdték azt egészen egyértelműen mondani, hogy igen, ez itt egy ilyen hely, ahol ez és ez van. És ez azt gondolom, hogy minél jobban kinyílik a világ, annál jobban hangsúlynak kell kerülnie arra, hogy hol vannak a jó történetek. És ez még egyszer egy tapasztalásként felbukkant az életemben. Volt egy olyan projekt, amin dolgoztam régen, ami egy magyarországi nagyvállalatnak és akkor a kulturális örökségért felelős állami hivatalnak volt a közös projektje, hogy műemlékekről kellett olyan leírást írnom, az volt az én feladatom, ami mesél is a műemlékről, de szórakoztató is, de meg kellett találnom a történetet, amitől a műemlék érdekes. El kellett mondani egy kastélyról, hogy ez egy szabadkőműves központ volt, el kellett mondani egy vasútállomásról, hogy ezt annak idején a 19. században a nagy vasúti panamák idején építették, amikor, nem tudom, kisajátítottak földeket, és véletlenül pont az éppen akkor regnáló Andrássy gróf anyósának a földjeit kellett kisajátítani. Itt mindenhol meg kellett találni azokat a történeteket, amiből akár mondjuk lehetett volna egy regény vagy egy novella is.
És amiért szívesen.
És amiért az az ember, aki ott autózott a környéken, mondjuk egy benzinkútnál egy QR-kód miatt elment arra a helyre, és meghallgatta azt a történetet. És ez is csak az bizonyítja, hogy egyszerűen szerintem kellenek olyan források, ahol szerintem az emberek, kulturálisan nyitottan utazó emberek, azok egyre inkább úgy utaznak, hogy hiteles forrásokat keresnek arra, de hiteles és ugyanakkor mondjuk érdekes vagy szórakoztató információk mentén utaznak. És régen még voltak olyan úti könyvek, amikkel utaztak emberek, ma már szerintem ezek gyakorlatilag megszűntek, hiszen minden
hogy
információ... Igen, de hogy az online térben olyan ömlesztve jön rád az információ, hogy szerintem nagyon nagy szükség van olyan platformokra, ahol tényleg hiteles információt kapsz szórakoztató módon. Mint például a Hello Hungary, ami mondjuk szerintem egy most egy ilyen viszonylag új felület, vagy legalábbis én így mostanában találtam rá.
És több generációhoz különböző.
Igen, és tud szűrni egyébként információt. Annak alapján tudod szűrni, hogy téged mi érdekel, hiszen minden élethelyzetben, nem is életkoronként bontanám, hiszen mindannyian tudjuk, hogy amikor gyerekkel utazunk, akkor máshogy utazunk, mint amikor gyerek nélkül utazunk. De úgy utazni, tehát én azt gondolom, hogy olyan információ mennyiség ér el bennünket mindenhonnan, hogy ez gyakorlatilag valamennyire elvárássá is vált. Tehát, hogy úgy már szerintem nagyon kevesen utaznak, hogy csak egy jó szállás, vagy csak egy jó étterem miatt. Vagy
legyen ott valami,
legyen valami, nem, ami megmozgat. És a valami az általában egy jó történet, mert amikor a gyerekeimmel utaztam, amikor kisebbek voltak, akkor én nekem folyamatosan történeteket kellett kitalálnom. Tehát emlékszem, hogy a Nádasdányi kastélyt akartam megnézni velük,
hogy
még nem volt felújítva, és akkor, de még nagyon kicsik voltak, és ment ez a nyafogás, hogy de nem, de miért, de nem tudom, micsoda, és akkor kitaláltam, hogy ez, nem is tudom, mit találtam ki, hogy ez Csipke Rózsika téli kastélya, és azért ilyen nem volt akkor még felújítva, most már nagyon szép, azért ilyen romos, és azért ilyen, mert hogy ez Csipke Rózsika kastélya, és itt alszik valaki, meg kell keresni, és akkor egészen boldogan lehetett másfél órát rohangálni a kastélyba leföl és keresni, hogy hol alszik Csipke Rózsika. Sajnos nem találtuk meg.
Ez egy példa egyébként arra, hogy mennyire lehet játékosan felhívni a figyelmet a fiataloknak, a gyerekeknek, az érdeklődését felkelteni az irodalom, a történelem, a kultúra iránt, amit azt gondolnánk, hogy ez a generáció, aki a telefonját nyomkodja leginkább, erre nem nyitott, de igen.
De ráadásul szerintem egy csomó minden, amit tudunk a hazánkról, az irodalmi. Tehát az Alföldet Petőfitől tudjuk mindannyian, akik nem ott élünk. Onnan ismerjük az Alföldet, hogy Petőfi verseket tanulunk az iskolában. És hogyha az ember mondjuk elmondja a gyerekeknek, hogy amikor ott utazik, hogy nézd, hogy ilyen, nem tudom, például egy csomó versorból azt látod, hogy gyakorlatilag a madár perspektívából, vagy drón perspektívából beszél Petőfi az Alföldről, akkor már megint máshogy fogja nézni. De nem csak az Alföld, hanem nagyon-nagyon sok olyan irodalmi élményünk van szerintem, amit nem is veszünk észre, de utazás közben rácsodálkozunk egy csomószor, tehát hogy ezek szerintem így belénk égnek, ezek a képek. Ez régen nyilván még inkább így volt, de ez most is így van, de nem is feltétlenül, hát ez fordítva is beépülhet szerintem, tehát ez a utazás közben, hogyha ezt megkapod valahonnan, ezt az információt, tehát mondjuk nincsenek irodalmi emlékeidben, nem általános iskolás vagy gimnazista tananyag, de ha valahova oda mész, és ott elmesélik neked, hogy nézd, ez a regény itt játszódik, és itt volt ez és az, akkor ez már egyfajta tartalom, de ez akár...
És egyfajta kapcsolódás. És
igen, és ez nem is feltétlenül kell irodalom legyen, tehát ez lehet egy történet bármiről, lehet egy ételről egy történet, vagy lehet egy természeti jelenségről, tehát a... Nem tudom, például a Szentgyörgyhegyen, ahol én elég sok időt töltöttem az elmúlt években, ott például egy csomó, ott van a híres bazaltolgonák alatt van egy jégbarlang, ami beomlott bazalt oszlopok mögött keletkezett, és a helyi folklor erről a jégbarlangból legalább 4 vagy 5 történetet tud. És akkor már izgalmasabb ez az
és
egész.
És már szívesen elmész egy téli időszakban van, is a
igen,
Balatonra.
A Balaton.
Ne feledd a szavat, tartunk egy kis szünetet, és hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.